mert tudják, a cipészmesterség az éppen olyan, mint a pékmesterség, amit Adolf bátyám tanult ki. Csak hogy itt a művészet abban van, hogy olyan finoman, olyan gyöngéden és érzéssel kell a lapáttal a kemencébe dobálni a kenyeret, mint ahogy biliárdozik az ember. Aztán kifli göngyölés közben nem szabad nyálazni az ujjat. Mert ha meglátja az ellenőr, hát már is repül a pofon. Na és ha egy pék vizelni megy, hát akkor meg kell mosakodnia utána. Ezzel szemben a cipészkedés közben az ember nyugodtan túrhatja akár az orrát is. Egy hentesnek viszont megint csak igen kényesnek kell lennie az ilyesmiben. A mi csapatunknál volt egy Kocaurek Miroszláv nevű hentes. Egyszer sebes volt az ujja, és be volt fáslizva. Na és ahogy tömte a tölteléket a hurkába, hát a fáslit is beletömte valamelyikbe. De mert abban bízott, hogy azt a fáslis hurkát valamelyik baka kapja, hát egy nagy frász törődött azzal a fáslival. És akkor jön a meglepetés. Kisasszonykáim, a hurkát a stáb arctja kapta, és amikor már a harmadikat eszi, szétvágja, és ott van benne az a fásli, és abban a minutumban kiokátta magát, Kocaurek Miroszlávot pedig kiküldte a frontra, csak hogy az a hentes, ahelyett, hogy elesett volna, éppen ellenkezőleg érdemeket szerzett, és kitüntetéseket kapott a vitézségéért. Volt úgy, hogy én is szállítottam összekötözött lábú kecskéket egy ragacson a hentesnek. Két gina mellettem ugrabugrált a kecske, meg nyaldosta a kezemet. És így aztán csak ültem a rét közepén, a tragacson, és a kecske gidák nyalták a kezemet, és én bőgtem, mert hát én és a mészárosság, én az európai reneszánsz tisztelője. Ott is hagytam hát a cipészkedést. Az embernek attól állandóan össze van nyomva a gyomra. Csoda, hogy el nem vágtam a dikicsel a kezemet. Inkább kitanultam a maláta főzést, és elindultam vándorútra Magyarországra. Sopron! Hogy ott milyen gyönyörű sörgyár van. Piros épület, fehér fugákkal, zöld ablakok. Mit Tirolban? És minden csempével van burkolva, és minden ablaknál vaslétra, hogy tűz esetén a tűzoltók szabadon mászkálhassanak föl és alá, mint a majmok Drezdában. Budapesten, hogy az milyen szép. Az egyik utca fehér, piros ablakokkal, a másik viszont tiszta, zöld és sárgák az ablakok, vannak kék utcák is, meg aranyszínre és pettyesre festettek is. Még a háború alatt is olyan fehér kenyér volt ott, mint a bukta. Horthy, azaz admirális, főbe lövette azokat a matrózokat, akiknek Matousek volt a vezetőjük. Bekötötték szegényeknek a szemüket, mert az lázadás volt, avagy rebellió. No, de a serfőzéshez, kisasszonykáim, jó száraz árpa kell, és hogy ki ne csirázzon, meg kell tisztítani, és előbb beáztatni a kádakban langyos vízbe. Aztán lekerül a csűrökbe, ott szépen kipereg, akkor falapátokkal átlapátolják, aztán a maláta pörkölön szárítják, és a tűz lángja szépen futkározik alattana, onnan aztán belekerül a dobokba, ott külön válik az a bizonyos csíra, meg a maláta, azzal a csírával kitűnően lehet hízlani az ökröket, maláta többféle van, a müncheni a barna sörhöz, a pilzeni meg a világoshoz, no, akkor aztán a sörfőzőházban órákig főzik a malátát, háromszori cefréig, hogy minél nagyobb legyen a cukortartalma, és komlót adnak hozzá, hogy a sör megkapja azt a keserűséget, aztán kieresztik a hűtőkádakba, onnan meg az erjesztőkamrák kádjaiba, sörélesztőt tesznek hozzá, a normál sört egy hónapig erjesztik, az ászoksört háromig. Ez aztán az emlékezet, igaz? Kevés embernek van ilyen a világon. Az ászoksör tetején kis körökben ül az élesztő, amit aztán, amikor a sört hordókba vagy üvegekbe töltik, bárdog edényekkel leszednek, és mindegyik hordóba öntenek belőle egy keveset. Akkor aztán megkapja a sör azt a fényét, csillogását, azt a gránát színt. A müncheni sörök olykor egy fél évig is pihennek, és amikor csapra verik őket, még az elnök is elmegy azt megnézni és megkóstolni. Egy Huszáková nevű varró nő, amikor kioktattam őt a nemi élet egészségtanából, és a művészetek kapcsán azt magyaráztam neki, hogy a legfontosabb a hézagok kitöltése, vagyis hogy valami olyat kell mindig csinálni, ami más minden eddiginél. Hát ez a varró nő rögvest azt akarta tőlem, hogy menjünk az erdőcskébe kitölteni a hézagot. Én azonban azt mondtam neki, hogy azt mindenki tudja, de valami olyat csinálni, ami még nem volt, az az igazi. Csak hogy a nők mindig a jelenben élnek. Egy vendéglői mulatság közben a kocsmáros panaszkodott nekem, hogy a vendégek letörlik a sörtálcákról a rovásait. És éppen ott volt velem egy szépség, aki erre rögtön kijelentette, nekem is van egy rovásom, de azt olyan egykönnyen nem törli el senki. Na szóval az ászoksör. Fél évig áll. Az édes pardubicei porter 18 fokos, éppen úgy, mint a mai nuszlai szenátor. A brunói drak viszont 14 fokos, akár csak a branyiki speciál, vagy a budyajovicei kristály. Ah, kisasszonykáim, azok az elbűvölő gránát színek, azok a pilzeni keserű sörök, a kardinálisok, meg az édeskés sörök az Uflekuban és a Tomásnál. De hiszen éppen az a méreg, hogy a haladás arra jó, hogy az emberek valóban emberek legyenek. A kenyérre, a vajra, a sörre nézvést azonban a haladás kész dögvész. Mert az ilyesmikre, kérném, istentelenül lassú technikával kell menni. A régi sörfőzdékben rézedényekben főzték a sört. A katlan alatt tuskóval fűtöttek, és a lángok azon a rézen át karamellizálták a sört. Micsoda emlékezet? Micsoda öröm az ilyesmi? Vagy a kenyeret is olyan rozsból sütötték, amelyik késő novemberig a csűrökben állt, hogy ami a kalászban volt, az még mind átáradhasson a szembe, és csak akkor csépelték ki. Na, volt is abból aztán olyan kenyér, hogy egy kilométerre érződött, amikor sütötték az Istennek azt az ajándékát. Minél öregebb valami, annál jobb. A császár is azért járt szívesebben Landauerrel, mint autóval, és azért itta szívesebben a bort. Meg is halt az árnyékszéken. Na de ő aztán tudta ápolni az európai reneszánszot, azzal a Srat Katalinnal. Majd Linkban őrségen álltam. És láttam a császárt, amint a Srat Katalin állt egy létrán, és szedte a sárga mirabellát. A császár pedig, mint egy Goethe, a szoknyája alá kandikált, ahogy tartotta neki a létrát, és védte a leeséstől. Végeredményben még Batista is elismerte, hogy a boldog házasság egyetlen biztosítéka a testes női alkat. A császár szeretett Kaiser rokkot viselni, úgy nézett ki az a kabát, mint egy teljesen zárt frak. Olyan fenkölt család volt ez a császári család. No, de a családi malőrök ugyanolyanok voltak azért, mint minden más családban. A fiacskája, a koronázó herceg, el kellett volna vegye Stefánia belga hercegnőt. De ő inkább a Vecsera Mária testecskéjén legelészett azon a nagymellű és nagyszemű szépségen. No, és mi lett a vége, kérném? Tömeglövöldözés. Dása viszont. A gyógyszerésznő, akinek örökösen hiányosságai voltak a nemi élet egészségtanából, azt mondta nekem, amikor a császári család tragédiáját meséltem neki, új, ha mi egymásé lennénk, és maga más valaki után mászkálna nekem, hát én is ledurrantanám magát. Ezt mondta, kérem, mert a tragédiák uralkodnak ezen a földön, és a regényíróknak ezért van mindig miről írniuk. Megyek például egyszer a sínek mellett, és jön egy vasutas, biciklin. Leugrik a bicikliről, és azt mondja, Jirko, de őszintén, gól volt az tegnap, vagy nem volt gól? Mondom, nem volt gól. Mire a vasutas indul tovább a pedálon állva, és mielőtt átvetette volna a másik lábát, hátrafordult még, és felkiáltott. Köszönöm neked, az igazság győz, igazi jellem vagy. Ezt kiáltotta. Mert sokan összetévesztettek a futballbírákkal, vagy a filmszínészekkel. Noha sohasem futballoztam, és ha futballoztam is, hát csak úgy, tréfából. Mozart és Goethe sem futballozott, kérem. A császár sem. Ő inkább zergékre járt vadászni is ül be. Olyan nadrágot viselt hozzá, mint a gyerekek, tudják, azzal a felvonó híddal elől. Szerette az embereket, és a sertéssült volt a kedvence. Hosszú uralkodása alatt csak egyszer csinált valutareformot, és felakasztatta a Slozáreket meg a Hugosenket, és az én anyukámnak 25 aranyat juttatott adományként. Anyám a káposzta taposáshoz mindig fehér harisnyát húzott. Éppen hadgyakorlatok voltak mifelénk. A császár nagybácsia vezette, azaz Albrecht, akinek úgy kiállt a foga. És a császárral együtt valami Kolázs nevűnél volt elszállásolva, akit később a császár az elszállásolásért nemesi rangra emelt, és ez a Kollárs báró később ezért a felemeltetésért egy emlékművet állítatott a háza elé. Anyámmal fáért mentünk az erdőbe. A katonák gyeplőszáron vezették a lovukat, és konzervet ettek. Mi azalatt megraktunk két kordét fával, és utána még két kordé fűért is mentünk a teherünk számára. Csúnya jószág volt, de 15 borjat ellett. Az egész utca hozzánk járt tejért, és amikor megdöglött, az egész utca siratta. Maradt azonban utána egy kis borjú. Bevittük magunkhoz a szobába, üvegből szoptattuk, és ez a kis borjú reggelente mindig jött, és nyaldosott minket. Adolf bátyám azt mondogatta, hogy borotválni jött bennünket, aztán, amikor ez a borjú tehénné cseperedett, Spurnyi gazda azt mondta, hogy soha életében nem látott még ilyen gyönyörű állatot, csak hogy olyan természete volt, hogy nem volt szabad látnia soha vonatot, de még biciklit se. Adtunk hát rá egy szemellenzőt. Az egyház 1000 évig vesződött a cseh nemzettel, hogy csitítsa a benne rejlő szenvedélyeket. No de kibírna egy nemzettel, amikor az sokkal szívesebben igazodik Battista úr művéhez, a boldog házas életnek ama biztosítékaihoz, vagyis, hogyha egy férfi meglát egy szép nőt, nyomban borsódzik tőle a háta. És aztán már egyében sem töri a fejét, mint hogy miként szerezhetni az ágyába azt a nőt, ahogy Bondi költő mondja. Ez az a bizonyos vágy bennünk, hogy a nőket vertikális helyzetből horizontális helyzetbe hozzuk, és hogy ő, bár költő, ebből a horizontális helyzetből két gyerekre tett szert, akiket most örökösen kocsikáztatnia kell.